előkészülék a krumpli hámozáshoz. Csak akkor értették meg ezt, amikor a kis folyosó másik oldalán kinyitottak a másik ajtókulccsal egy kamrafélét. Ez a helyiség távolabb esett a lakás többi részétől, s inkább amolyan kuckó volt, amelynek ablaka az udvarra nézett. Egy gyalupad állt benne, a falon szerszámok lógtak, teljes rendben. Antoine apó itt csillapította fúró faragó szenvedélyét. Az egyik sarokban, a deszkán, műszaki folyóiratok tornyosultak nagy halomban, az egyik fiókban füzetek vázlatokkal, közöttük a krumpli hámozógépé is. Már csak a szoba maradt, a fali szekrények. A ruhásszekrényben mindössze egy perzsa bunda lógott, egy fekete téli kabát, két meleg ruha, az egyik májva színű, és 3-4 nyári öltözék. Egyetlen férfi öltöny sem. Amikor második férje is meghalt, Leontine néni nyilván eladta a holmiát, ha csak nem tartozik a lakáshoz egy manzárt szoba vagy padlásrész. Meg kell majd tudni a házmesternétől. Minden tiszta és gondozott volt, a fiókok alján fehér papír. De az éjjeli szekrény papírján elég nagy folt égtelenkedett, zsír vagy olajfolt, pedig a fiók üresen tátongott. Megré kíváncsian szimatolt, és Jean-Pierre-vel is megszagoltatta. Mit gondolsz, mi lehet ez?
Zsír.
Igen, de nem akármilyen zsír. Fegyverzsír. Az öregasszonynak volt egy revolvere vagy automata pisztolya itt a fiókban. Hová lett? A lakásban nem láttuk, pedig minden zugát átkutattuk. Nos, ez a folt még frissnek látszik. Talán aki megölte? Nehezen volt elképzelhető, hogy a gyilkosnak, akár férfi volt, akár nő, eszébe jutott volna elvinni a revolvert. Ez a folt, amit az utolsó pillanatban fedeztek fel, mindent újra kérdésessé tett. Vajon az idős asszony vásárolta a fegyvert, hogy szükség esetén megvédhesse magát? Ez valószínűtlennek látszott. Ahogyan Megré megismerte, az öregasszony inkább félhetett a fegyverektől. A főfelügyelő nem igen tudta elképzelni egyébként sem, hogy az idős hölgy belép egy fegyverkereskedésbe, kér egy pisztolyt, aztán lemegy az alaksorba, és kipróbálja. De elvégre miért ne? Nem lepte-e meg őt is a hallatlan energiája? Törékeny volt, igaz, csuklója sem vastagabb egy gyerekénél, de azért épp úgy rendben tartotta a lakását, mint a legjobb háziasszony, ha nem jobban. Valószínűleg még az egyik férje vette, mondta Jean-Pierre. De hová lett? Ne felejtsd el beadni ezt a papírt a laboratóriumba, hogy megállapítsák a zsír anyagát. Már előre tudom a választ. Csengettek. Megré önkéntelenül a telefont kereste. Az ajtó, mondta Jean-Pierre. Már ment is nyitni Lapointennak, aki elcsigázottnak látszott. Minden lakóval beszéltél? Kérdezte Megré. Már, akik itthon voltak. Nem hagyták, hogy én kérdezzek. Mindenki engem faggatott. Hogyan halt meg? Milyen fegyvert használtak? Miért nem hallották a lövést? Mondd el csak. Pontosan a fölöttünk levő lakásban egy 60 év körüli nőtlen férfi lakik, aki állítólag ismert történész. Láttam a könyvszekrényében a megjelent könyveit. Keveset jár ki. Van egy kis kutyája, és egy házvezetőnő jár hozzá minden reggel, aki rendben tartja a lakást, és főz neki. Úgy mondom én is, hogy házvezetőnő, mert ezt a kifejezést használta, találkoztam is vele. Élise kisasszonynak hívják, és nagyon méltóságteljes. Majdnem olyan régies minden, mint itt, csak több ízléssel. Egy ízben azt mondta a történész, csak legalább nevette volna azt az átkozott televíziót. Majd minden este szólt, egészen 11 óráig. Én reggel 6-kor kelek, hogy megtegyem a szokásos sétámat, és Lapointe hozzátette. Soha nem beszélt vele. 20 éve lakik már itt. Ha szembe találkoztak a lépcsőházban, éppen csak köszöntötték egymást. Emlékszik még a férjére, mert az is zajt csinált. Azt mondja, volt egy kis műhelye, egy csomó szerszámja. Esténként hallotta, amint szegecsel, fűrészel, gyalul, vagy mit tudom én, mit csinál. És a szemben levő lakás. Senkit nem találtam. Lementem a házmesternéhez, hogy érdeklődjem felőlük. Fiatal házas pár. A férfi hangmérnök egy filmvállalatnál, a nő meg ugyanott vágó. Többnyire nem otthon vacsoráznak, későn járnak haza. Általában későn kelnek is, mert délben kezdődik náluk a munka. A harmadik emeleten. Lapointe jegyzetébe nézett. Lapinék. Csak a nagymamát találtam otthon meg a csecsemőt. Az asszony egy inkkészítőnél dolgozik a Rivoli utcában, a férfi biztosítási ügynök. Sokat utazik. A másik lakásban. Várjon csak. Kikérdeztem a nagymamát, aki azt mondta, nem, uram, nem jártam hozzá. Ezt a nőt agyafurtnak tartottam. Kétszer ment férjhez. Özvegy vagyok magam is. És én ugye nem mentem újra férjhez. Meg se próbáltam egy másik emberrel élni ugyanabban a lakásban, a régi bútorok között. Lapointe újra noteszába pillantott. Raymond atya. Nem tudom, hogy milyen rendből való. Idős már, és gyakorlatilag el sem hagyja a lakást. Nem hallott Leontine Antoine-ról, még régi nevén sem. Aztán egy emelettel feljebb mentem. Üres lakás, 2 hét múlva költöznek be az új lakók. Most festik és takarítják a lakást, újjávarázsolják, amennyire csak lehet. Egy 40 év körüli házas páré lesz, 2 gimnazista gyerekkel. Akkor lementem ahhoz az öregemberhez, akinél a házmesterné takarít. Tolókocsival közlekedik, rendkívül ügyesen kezeli. Azt hittem, hogy egy levert, barátságtalan embert találok, de ellenkezőleg jókedvtől duzzadó férfira bukkantam. Hát megölték. Kiáltott fel. Már 50 éve semmi sem történik ebben a házban. Végre egy jó kis gyilkosság. Tudják, hogy ki volt. Remélem, nem valami szerelmi dráma. Lapointe hozzátette, mulatott az eseten. Újongott. Ha lejöhetne, nyilván engedélyt kérne, hogy körülnézzen a helyszínen. Szemben vele Blanche asszony lakik, egy 60 év körüli nő, pénztáros nő egy sörözőben. Nem beszélhettem vele, csak éjfélkor jár haza. Egy egész kis világ zsúfolódott össze ebben a bérházban. S hogy meggyilkolták az idős hölgyet az első emeleten, nem keltett különösebb feltűnést. Hogyan ölték meg? Ki ölte meg? Miért nem kiáltott? Legtöbbjük csak futólag köszöntötte egymást a lépcsőházban, de beszélgetni nem beszélgettek egymással. Ki a kuckójában, a jól bezárt ajtó mögött él. Itt maradsz, amíg nem küldök valakit, aki felváltson, mondta meg Réjan Biernak. Talán nevetségesnek látszik, de azt hiszem, hogy az a férfi vagy nő, aki annyit kutatott a lakásban, végül is visszatér. Küldje ki Torrance ott, ha szabad. Imádja a televíziót. Megré elvitte a zsír vagy olajfoltos papírost. Amikor az orfévres rakpartra ért, egyenesen a laboratóriumba ment. Odaszólt Moesnek, a vezetőnek. Legyen szíves, vizsgáltassa meg ezt a foltot. Moes szippantott egyet, és úgy nézett Megrére, mintha azt mondaná, hogy mi sem könnyebb annál. Már vitte is a papírt az egyik szakértőhöz, aki a lejtős mennyezetű, hatalmas teremben dolgozott. Jól gondoltam. Fegyverzsír, mondta Moes. Hivatalos analízisre van szükségem, mert ez az egyetlen nyom, amit találtunk. Régóta van itt ez a zsírfolt. Kérdezte Megré. Majd megmondja az emberem, de egy kis idő kell hozzá. Köszönöm. Küldje el majd a jelentést. Lement az irodájába, majd benyitott a felügyelőkhöz. Torrance is ott volt, Lapointe pedig a noteszába írt jegyzetek alapján fogalmazta a jelentést. Mondja csak, Torrance nem éhes. A teszt Torrance meglepődött. Délután 5 órakor. Később nyilván nem lesz ideje enni. Menjen, kapjon be valamit, vagy vegyen szendvicseket. Aztán siessen a mégis szerie rakpartra.